Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az elmúlt héten egy beszélgetésben, amit a interneten keresztül hallgattam, egy közvélemény kutatást, vagy inkább egy kutatásnak az eredményét ismertették, ahol az volt a kérdés, hogy az elmúlt 30 esztendőben mennyit változott a keresztények életformája. Ez egy abszolút mérhető dolog. Megnézték azt, hogyha valakinek az életét egy napon át kísérné egy semleges szemlélő, akkor mennyire látná rajta azt, hogy keresztény? Mennyire látszódna az életén, az időbeosztásán, azt, hogy mire szán időt, és ezt összetudták hasonlítani egy 30 évvel ezelőtti kutatás eredményével, és azt gondolom, nem mondok újat vagy meglepőt azzal, ha az a eredmény jött ki, hogy sajnos egyre kevésbé látszik. 30 évvel ezelőtt, és most a külső formákról beszélek, sokkal inkább meglátszott abban, hogy az ember mennyi időt tölt gyülekezetben, mennyi időt tölt az igével, mennyi időt tölt olyan dolgokkal, amik a keresztény hitéhez így kapcsolódnak. Ez nagyon-nagyon lecsökkent. És ez egy mérhető dolog. A mai alkalommal valami hasonló dolgot tesz az Úristen, egy kicsit ránéz az életünkre, ahogy Ézsaiás 30-40 év szolgálat után ránézett az életére, és azt kérdezi meg az Úristen, hogy mennyire tudod teljesíteni az elhívásodat? Mennyire élsz az elhívásod szerint? Ha nem egy másik ember néz rá az életedre egy kutatás alapján, hanem maga az élő Isten, akkor mit mondasz? És megnézzük, hogy mit mondott erre Ézsaiás, és hogy hol tartunk mi ebben a helyzetben. Ugye az elhívásnak egy nagyon fontos része az, hogy még a világi életben az emberek a döntéseiket azt szerint hozzák meg, hogy próbálnak mérlegelni, mi az, ami jó, mi az, ami nekem talán a legjobb és a legbölcsebb, és azt szerint hoznak egy döntést, mondanak valamit, vagy megtesznek lépéseket. A kereszténység pont arról szól, hogy Isten elhív minket, megszólít minket, és onnantól kezdve nekünk azt kell tenni, és azt kell mondani, amit ő ránk bíz. Most itt teljesen mindegy, hogy az ember proféta vagy lelkész, majd erről mindjárt szólni fogok. A lényeg az, hogy onnantól kezdve az a kérdés, hogy mi mennyire cselekesszük Istennek az akaratát. Sőt, a Biblia arról szól, hogy pont akkor van baj, ha a saját fejünk után megyünk. Ugye rengeteg ilyen történet van, akár már ott Ábrahámnak az életébe is, amikor nem várja meg Istennek a döntését és eredményét, ugye Izsákkal kapcsolatban, és sok egyéb dolgot lehet mondani, amikor az ember a saját feje után megy, vagy Saul király az áldozat bemutatásra, abban mindig gond van. A keresztény ember egy elhívott ember, aki Istenre tekint, és Isten feladatát végzi. És ezt fogjuk ma látni egy prófétának a keresztül, és én hiszem, hogy nem csak Ézsaiásról szól ez az igehirdetés, és nem csak a lelkészekről, hanem mindannyiunkról. Bevezetésként még annyit hadd mondjak, és ez nagyon fontos megjegyezni, és erről már többször hallottatok, hogy az ember életében van két nagyon fontos elhívás. Az első elhívás, ami az Istennel való közösségre hív. Ez egy olyan egyetemes elhívás, amit Isten az egész világra kiterjesztett. És Isten mindannyiunkat hív, hogy találkozzunk vele, és az ő gyermekei legyünk. Ez egy óriási nagy ajándék, ez minden ember felé szól. És utána jön a második elhívás, amit már nem veszünk sokszor ennyire személyesre, és azt gondoljuk, hogy ez néhány presbiternek, lelkésznek, püspöknek a feladata, amikor Isten mindannyiunkat, és hangsúlyozva mindannyiunkat elhív valamilyen szolgálatra. Mindannyian el vagytok hívva, lehet, hogy megakadtatok az első elhívásnál, és annak az öröme betölt, hogy jaj, de jó, hogy Isten gyermeke vagyok, és nem hallottátok meg a másodikat, hogy milyen szolgálatra hív el. Itt ebben a közösségben mindenkinek van feladata Isten országának építésében. És ez már egy egyéni. Hadd mondjak egy példát, bizonyára egy kisfiú nagyon örül, ha többiek azt mondják, hogy gyere velünk focizni. És lemegy focizni, és azt mondják, hogy hát ülj le ide. És senki nem szól hozzá, és nem hívják játszani. Ott van a csapatban. És ez jó, ha ott vagyunk Isten csapatában, de utána mi a feladatunk? Lehet, hogy be kell állni a kapuba. Lehet, hogy a védelmet kell erősíteni, lehet, hogy csatárnak kell lenni. Ez egy rossz vicc, meg nehéz helyzetben lehet, hogy a kapufának kell lenni, az is valami, de ott kell lenni a pályán. Isten elhívott téged, lehet, hogy ott vagy a csapatban, ott ülsz a kispadon, de mi a feladatod? Mire hívott el Isten? Persze a vele való közösségre, de a hétköznapokban ez miben nyilvánul meg? Hadd olvassak fel egy idézetet. Ez egy lelkész írja. Gyakran előfordul egy lelkigondozói beszélgetés során is, hogy valaki azt mondja, hogy én szívesen lennék igehirdető, szívesen beszélgetnék emberekkel, szívesen tenném ezt meg ezt. De a szolgálatra való elhívás ez nem így történik. Nem mi választjuk ki azt az Isten országában, hogy mit akarunk végezni, vagy mit csinálnánk szívesen. Mondhatnám így is, hogy Isten őrizzen minden gyülekezetet attól, ahol önjelöltek kerülnének bizonyos pozíciókba és szolgálati területekre. Az a legjobb, amikor valaki megérti, sőt nagyon sokszor tiltakozik is egy-egy elhívás szolgálat ellen. De ez a legjobb, amikor Isten lelke választ ki valakit. Hogyha őket hívja el, ahogy Sault és Barnabást, akkor ők igazán be tudják tölteni Isten segítségével azt a munkát, szolgálatot, amire elhívást kaptak. És ezután nézzük a mai igénket, és azt kérem, hogy ezt most nagyon-nagyon személyesen a saját életünkre nézzük. Hogy az Isten ezt most nekünk mondja. Vagy Istennek ezt talán mi mondjuk. Már látjuk, hogy ez kicsit monológ, kicsit párbeszéd, itt sok minden keveredik benne. Így hallgassuk most tehát majd a helyünkről felállva a mai igénket Ézsaiás proféta könyvének 49. fejezetéből az első 6 verset a következőképpen. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek! Már az anyamében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Éles kardát tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalanul fáradoztam semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, s munkám jutalma Istennél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már az anyamébe szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és köréje gyűjtsem Izraelt, mert nagyra becsült engem az Úr, és Istenemnél megvan rá az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában, és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Amen. Ebben az igében visszaemlékezik Ézsaiás arra, amikor megkapta az ő csodálatos elhívását, Isten gyermeke és egyben Isten profétája lett, de hadd hangsúlyozzam, hogy ez az ige most mindannyiunknak szól. Hallgassuk úgy, hogy ez neked szól és rólad szól. Az első, mielőtt így kicsit versről versre belemennék ebbe az igébe, úgy nézzünk rá egy kicsit távolról. Mit látunk ebből az igéből? Azt látjuk, hogy benne van Ézsaiás szava, és benne van Istennek a szava. Valahogy ketten beszélnek, ketten gondolkoznak együtt. És nagyon-nagyon élesen különbözik ez a két szó. Az egyik optimista, pozitív, támogató, a másik meg meglehetősen lemondó és elkeseredett. És ki a pozitív? Isten az, aki pozitív. És nem csak úgy általában pozitív Isten, hanem Ézsaiással kapcsolatban. Azt mondja, szolgám vagy, és rajtad mutatom meg dicsőségemet, mert nagyra becsül engem az Úr. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. És akár most, akár 30 évvel korábban, amikor az elhívása volt, Isten azt mondja Ézsaiásnak, hogy Ézsaiás, én szeretlek, Ézsaiás, én kiválasztottalak, Ézsaiás, én bízom benned. Mi Ézsaiásnak a válasza? Jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok. Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. Mi történik? Meglátja az akadályait, és jön az önbizalom hiány, jön a félelem, jönnek a panaszkodások, mint ahogy panaszkodott Mózes arra, hogy ő nehéz ajkú, ahogy Ézsaiás a tisztátalan ajkaira panaszkodott, ahogy Jeremiás az életkorára, ahogy Péter, Máté, Pál és a többiek a nyilvánvaló bűneikre. Nem véletlenül mondta Péter első találkozásakor Jézus, hogy menj el tőlem, Uram, mert bűnös vagyok. És hiába volt ott Jézus, és hiába mondta, hogy én itt vagyok, én szeretlek. Ne akadályozd meg ezt a saját önostorozással, azzal, hogy magadat értéktelennek tartod. Ne legyen erősebb benned ez az önvád, mint az én szeretetem. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell valamit kezdeni a bűneiddel. De ne így nézz magadra. És ezen a mai reggelen Isten ezt mondja nekünk, hogy nem magadtól vagy alkalmas. Pál apostol ezt írja a második korintusi levélben, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasok, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, ami alkalmasságunk az Istentől van. Ha az Isten neked azt mondja, hogy én nagyon-nagyon szeretlek téged, én meghívtalak a velem való közösségbe, és jó, hogy itt vagy, és vállalt fel azt a szolgálatot is, amit rád akarok bízni, akkor te ne mondd azt, hogy ezt nem teszed meg. Csodálatos dolog, ha az Isten bízik bennünk, de bízunk már magunkba is, az ő kegyelme által. Egy Napi Remény című blog bejegyzésben ezt olvastam, és ezt nagyon figyeljük, mert nagyon fontos. A leghatékonyabb eszközök egyike, amelyet az ellenség arra használ, hogy távol tartson Isten szolgálatától, az az, hogy meggyőz arról, hogy vagy nagyon zűrös az életed, vagy meg kell tisztítanod az életed, mielőtt Isten elé kerülsz. Amikor ezek a gondolatok megjelennek a fejedben, érezd a levegőben a kén illatát, mert ezek hazugságok egyenesen a pokol tüzéből. Hogy lehet megbénítani Istennek egy szolgáját, úgy, ahogy ezt akár az ördög illéssel is tette? Amikor rossz gondolatok lettek a fejében. Amikor arra gondolsz, hogy zűrzavaros az életem, meg tele van bűnökkel, az igaz, persze. De Isten nem azt mondja, hogy ezért én elvetlek. Azt mondja, hogy ettől én még szeretlek, és így szeretnélek fölhasználni. Ezt tegyük rendbe. De én így szeretnélek téged fölhasználni. Az a megdöbbentő ebben az igében, hogy Isten jobban bízik bennünk, mint mi saját magunkban. Isten sokkal reménytelibbnek látja az életünket, mint mi a saját életünket. Ha arra nézünk, hogy milyen lesz az életünk a következő 5 évben, akkor Isten azt reménytelinek látja. És sokkal reménytelibbnek és sokkal áldottabbnak, és hiszem, hogy sokkal sugárzóbbnak, mi, ami megjavalósul ma, akár egyéni életünkben, akár pedig egy gyülekezetnek a kisugárzásában. És ezt próbálom tényleg nagyon tűzzel mondani, olyan szomorúan néztek, hogy az ember elkeseredik. Tehát örüljetek ennek, és vegyétek, jó, mondom magamnak is, én is sokszor ilyen vagyok, de örüljetek ennek. Isten tényleg ilyen reményteli szeretettel néz rátok. Hadd olvassak fel 2 csodálatos mondatot. Isten nem a bűneidre szegezi a tekintetét, hanem Krisztusra, aki érted meghalt. Isten így lát téged, mint az ő megváltott gyermekét, akit nagyon-nagyon szeret. A másik pedig egy nagyon komoly elméleti, de gyakorlati tanács is. A bűn felismerése fontos, de a megváltás öröme nélkül csak teher maradna. Isten azonban felemel. A bűn felismerése nagyon-nagyon fontos. Innen indul a keresztény élet. Őszinte bűnbánat nélkül, őszinte életgyónás nélkül nincs új kezdet. De ha ezután nem jön a feloldozás, ez egy teher marad. A saját életemben ezt átéltem, mindig próbálom felidézni, 18-19 éves koromban volt ilyen 2 hét, amikor a bűntudat rám szakadt, de nem volt feloldozás. És ez egy nagyon jó dolog volt. De egy idő után iszonyú fárasztó és rettenetesen rossz. Nagyon jó, ha a bűntudat ott van az életünkben, de a megváltás öröme nélkül ez csak teher marad. Isten azonban felemel. És hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot. Az az ijesztő az egész történetben, hogy itt majdnem emiatt, mert önmagára néz Ézsaiás, derékba törik a szolgálata. És majdnem emiatt megy rengeteg ember élete tönkre. És hadd helyezzem ezt a szívetekre, ez egy nagyon nagy felelősség. Ha nem vesszük komolyan azt, hogy Isten mennyire szeret minket, és milyen szolgálatra hívott el, az nem csak a mi életünkről szól, hanem megszegényítjük azokat, akik körülöttünk élnek. Az az egészen különleges az Úristenben, hogy úgy sugározza az ő áldását, hogy ez beragyog a te életedben, és azt akarja, hogy ott ne elduguljon ez, hanem tovább ragyogjon a szeretteidre, tovább ragyogjon a munkatársaidra. Őket fosztod meg Istennek a szeretetétől, ha ez beszorul az életedben. És erről majd a végén szeretnék még szólni. Istennek hála, Ézsaiás, igen, eljut odáig, hogy azt mondja, hogy hiába való az egész, hasztalan, de hozzá tudja tenni, de az Úrnál van az én ügyem, és Istennél van rá az erőm, hogy ebből kijöjjek. Magunktól nagyon nehéz kimászni sokszor az önostorozás, meg a szomorúságnak a kutyából, de Istennél van az erőm. És erről nagyon komolyan beszél Jézus is a talentumok példázatában. Azt mondja, hogy kaptál 5 talentumot. És milyen csodálatos az, hogy ezt föl tudtad használni, és másik ötlet belőle. De aki az egy talentumot kapta, ő mit mond? De nagyon különös, hogy Jézus ezt mondja. Azt mondja az egy talentumot kapott ember, hogy tudtam, hogy te milyen vagy, majdnem azt mondja, hogy milyen gonosz vagy. És ott is aradsz, ahol nem vetettél. Ilyen Isten képe van. És ez az Isten képe bénítja meg őt. Hogy az egy talentumból úgy gazdálkodjon, hogy abból vissza tudjon adni. Nem mindegy, hogy milyen az Isten képünk, és itt azt mondja pontosan Ézsaiáson keresztül az Isten, hogy én szeretlek téged, és mindjárt szólok arról, hogy mit jelent az, hogy már az anyamében kiválasztottalak, és már akkor szerettelek. Filippi levélben írja ezzel kapcsolatban nagyon lelkesen Pál apostol, sőt, mást is kárnak ítélek, mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hattam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztus megnyerje. Szóval mindent, ami elszakít Krisztustól, még akár bennem lévő rossz gondolatokat is szemétnek ítélek, hogy Krisztus tudjon cselekedni rajtam keresztül. És hadd mondjak még egy nagyon fontos mondatot. A szolgálat alapja nem az ember alkalmassága, hanem Isten megtisztító és küldő kegyelme. Amíg önmagunkra nézünk, totál alkalmatlannak fogjuk érezni magunkat mindenre. De amikor arra nézünk, hogy Isten megtisztít, és van egy küldő kegyelme, akkor egészen másképpen látjuk az életünket. Úgy lehetne mindezt összefoglalni, amit eddig elmondtam, hogy igen, ismerd fel, hogy mennyire alkalmatlan vagy, de ne állj meg a bűn felismerésénél. Ez egy fontos alap, de nem a végállomás. És a kettő között azért nagy különbség van. Most hallgattam egy stand-upost, aki mondta, hogy a hát Búcsú Szent László, ugye ezt ismerjük talán, hogy kiről van szó, hogy a mellette lévő falu mondta, hogy Zsákfalu, és a poénból mondta, hogy mind a két irányból. Hát körülbelül ilyen sok embernek az élete, hogy egy olyan bezárult Zsákfalu, egyik oldalról se lehet már sebe menni, se kimenni. Tehát ne zárjon be minket a bűntudat, ami nagyon-nagyon fontos még egyszer. Inkább hangsúlyozzuk azt a fajta identitásunkat, hogy Isten gyermeke vagyok, nem a hibáimnak az összessége. És sokszor úgy nézünk magunkra, hogy ezt is rosszul csinálom, ezt is, én is hajlamos vagyok nagyon az önostorozásra. Lehet, hogy fizikai dolgokban is megvan ez. Megint nem tudtam ezt az autót megszerelni, megint odaégettem ezt a dolgot, megint elfelejtettem kipakolni a mosogatógépből, vagy a mosógépből. Egy csomó ilyen dolog van, én is hajlamos vagyok, hogy milyen szerel, ezt is megint elfelejtettem, hogy lehetek ilyen. De nem a hibáim összessége vagyok, nem ez vagyok én, hanem Istennek a gyermeke, a hibáimmal együtt. És ez nem ugyanaz. És éppen ezért sokkal fontosabb a hálaadás, mint az önostorozás. És nagyon-nagyon fontos, és ezt hagy húzzam alá, mert itt csiklott ki majdnem Ézsaiásnak az élete. Ő valószínűleg nem felejtette el kipakolni a ruhát a mosógépből, meg egyéb ilyen dolgokat, meg az autót se szerelte meg rosszul, de volt egy, amit elrontott. Hogy az ő értékét túlzottan a sikereihez mérte. Azt mondta, szolgálok 30-40 éve, és kiszalad a száján egy ilyen nagyon kemény mondat, hasztalan fáradoztam, semmiért pazaroltam erőmet. És ha megnézzük gyakorlatban, ez így volt. Nem lehet az, hogy túl sikeres lett volna, legalábbis az országnak a életét nem hatották át az ő gondolatai, de nem így nézi az Isten. Lehet, hogy te azt mondod, hogy mennyi embernek bizonságot tettem, és még senki nem tért meg. Nem ez a lényeg. Keresztény embernek a feladata hirdetni az evangéliumot ott, ahova Isten küldi, tegye meg ezt lelkiismeretesen és becsületesen, a többit bízza Istenre. Itt prédikáltam hétfőn pici gyerekeknek. A csodálatos halfogás története volt a alapigé, és kérdeztem tőle, hogy szerintetek Péter, Jézus és a többiek hány csodát tettek? És mondták, hú, nagyon sokat. Ugye mondtam nekik, hogy ott van a történet az ékes kapunál is, hogy Péter meggyógyítja a sántát. De ez egyáltalán nem igaz. Péter az életében nem gyógyított meg senkit. Péter soha nem tett egy csodát sem. Se az összes többi tanítvány, se azóta senki. Isten teszi a csodát Péteren keresztül. Isten munkálkodik rajtad keresztül, ott és ahol jónak látja. De legyél ott, ahol kell. Hogyha kell, akkor tudjon munkálkodni. Ézsaiás kicsit beleesett ebbe a mai modern sikercentrikus világba, és nem gondolt arra, hogy de attól Isten még munkálkodik. Nem tudod, hogy, de Isten munkálkodik. És ha térjek rá arra, amit itt láttok talán következő pontnak, ez az anyamének a kérdése, már az anyamébe elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Jeremiás pedig ezt mondja, mielőtt megformáltalak, az anyamébe már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Ezt most vegyük nagyon-nagyon személyesen és nagyon-nagyon komolyan, hogy itt kezdődik már minden. És Isten ennyire szeret minket. Van egy nagyon szép ének, feleségem szokta sokszor énekelni, talán itt a templomban is, ez így szól. Mielőtt a világ meglett, ő már téged eltervezett, téged ő már akkor szeretett. Testedet ő alkotta, lelkedet ő formálta, azért vagy, mert ő akarta. Az elhívás nem véletlen, az elhívás nem a mi gyerekkori vagy felnőttkori döntésünk miatt van, nem ennek az eredménye, hanem Istennek az örök terve. És Isten szeretete az, ami ebben a leghangsúlyosabb, és nagy ajándék, ami tudunk igent mondani erre a szeretetre. És még zárásként, nagyon be tudok lelkesedni, és nagyon szeretem ezt a témát, még két dolgot hadd mondjak. Az egyik az az eszköztár. Ugye azt mondtam, hogy Isten különböző szolgálatra hív el minket. És annyira szeretném, ha ez ott lobogna a szívetekben, és ez egészen különböző dolog. Most nem látom Bertát és Csabit, de ők olyan szeretettel szedik az offertóriumot. És lehet itt még sok minden, ezernyi terület, ahol az ember megtalálhatja, akár direkt a templomhoz kötött alkalom, lehet, hogy azon kívüli feladat. De van egy olyan, most kicsit ellentmondok magamnak, sok különböző van, de van egy olyan, ami mindannyiunknak a feladata. És Jeremiás és Ézsaiás itt erről beszél. Éles kardá tette számat, kezem ügyébe tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ez mindannyiunkra igaz. És ez egy nagyon kemény és csodálatos kép. Ugye mindenkinek talán eszébe jut a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből a 12. vers. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. És azt mondja Isten, hogy az ő igéje élő és ható, és ebben a szolgálatban mi vagyunk a kard, és mi vagyunk a nyílvessző. Amikor a Isten fegyverzeteiről van szó, akkor mindig azért úgy óvatosan mondjuk, hogy ezek nagyrészt védekező fegyverek. Tehát legyen szó sarulól, pajzsról. A nyíl meg a kard egyértelműen támadó fegyver. Jó, karddal még lehet védekezni, hát nyíllal nem nagyon látta, hogy valaki egy nyílvesszővel akarta volna elkapni a többi nyilat. Ezek támadó fegyverek. Itt arról van szó, hogy Isten azt mondja, hogy az én igémet, azt rajtad keresztül szeretném eljuttatni valahova. De ez a két támadó fegyver rossz kézben nagyon-nagyon veszélyes. Éppen ezért fontos, hogy ez a kard és ez a nyíl ne így az asztalon legyen, mert úgy sem sok értelme van. Jön az ellenség, de a kardom ott van az asztalon, aztán nézgelődök, nem fog semmit érni. Ne is rossz kezekbe kerüljön, mert komoly sebeket tud okozni másoknak, akár keresztény vagy nem keresztény embereknek is, hanem legyen Isten kezében. Most, ami itt történik, az nem más, mint hogy Isten engem nyílvesszőként felhasznál, hogy az emberek szívébe találjon. Sőt, és ez a kereszténységnek a nagy nehézsége, hogy persze a ti szívetekbe könnyen betalál, de ezeknek a fegyvereknek az volt a célja, hogy átüsse a kemény páncélt is. És ma az emberek szívében milyen soknak van ott egy kemény páncél az életébe. És ahogy egy lelkész testvérem fogalmazta mostani LMK ülésen, ezek brutális munkát tudnak végezni. Egy kard, de akár egy nyíl is. Brutális. De pont erre van szükség, hogy átüsse azt a kemény falat, ami emberek szívébe ott van. És megérkezzen az evangélium, hogy nem vagy egyedül. Hogy te nem a bűneid összessége, vagy te nem távol vagy Istentől. Nem igaz, amit sokan mondanak. És Isten így szeretne minket felhasználni, és ez nem azt jelenti, hogy ennek mindig ilyen brutálisan kell szólnia. Lehet, hogy egy egyszerű csendes mondat, egy egyszerű igéslap tud rést ütni valakinek a szívének a keménységén. És mennyire csodálatos, hogy a bibliai igék 7-800 év távlatából összekapcsolódnak. Mi történik az első pünköstkor? Péter volt a nyílvessző, amit Isten kilőtt a megfelelő helyen és a megfelelő időben. És így szól az ige, amikor ezt meghallották, mint a szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostol, mit tegyünk testvéreim férfiak? Szíven találták őket, szíven találta őket, Isten igéje. És ez is egy csodálatos feladat. És hogy fejezzem be, ha még nem lett volna elég az örömhírből, akkor még egy nagyon nagy örömhírt hadd mondjak. Szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. És azt mondja Isten, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításába légy az én szolgám, a népek világosságává teszlek. Beszélgettünk szintén egy lelkész testvérem, és a következőt mondta, hogy szerinte a mai egyháznak az a tragédiája, hogy megmaradt abban a helyzetben, amiben a rendszerváltozás előtt volt, ahol a cél a túlélés volt, megőrizni azt, ami van. Szerinte, és ezzel egyetértek, ma már sokkal inkább itt van azért a növekedésnek az ideje. Csak sokszor még mindig úgy gondolkodunk, mintha az lenne a fő célunk, hogy itt megőrizzük magunkat, meg hála Istennek kicsit növekedjen a gyülekezet. Talán itt még Kispesten valakit el tudunk érni, és erre azt mondja itt az Úr, hogy a föld végső határig, a szigetekig, ami abban a korban a világ végét jelentette. Akkor azt mondja Jézus a tanítványának, menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet, akkor az szintén erről a nagy parancsról szól. Vagy világosságul adlak a pogányoknak, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. És itt most nem feltétlenül azt értem rajta, hogy nekünk a világ végén kell szolgálni. Sokkal inkább azt, hogy vannak emberek, akik olyan messze vannak Istentől, mintha a világ végén lennének. És lehet, hogy mellettünk dolgoznak, vagy mellettünk lesznek most ott a vasárnapi ebédnél. És azt mondja, hogy én ezt a távolságot is le tudom győzni. Ne add fel, le tudom győzni. És ahogy korábban említettem, Isten rajtunk keresztül szeretné beragyogni ezt a világot. Hadd mondjak el végezetül egy történetet, egy olyan történetet, amivel majd ti is részesek lehettek, és együtt örülhettek én velem. 2 hét múlva egy 22-23 éves fiatalembert fogok megkeresztelni. Ennek a fiatalembernek nagyon-nagyon rossz volt a kapcsolata az édesapjával, és erre minden oka meg is volt. Az édesapjának a szenvedélybetegsége, az életmódja, sok-sok minden teljesen eltávolította tőle a gyermekeit. Amikor az édesapa megtért, és nagyon-nagyon megváltozott az élete, akkor sokáig úgy kicsit távolról nézték ezt a változást, és mára eljutott oda ez a fiatalember, hogy azt mondja, hogy annyira megváltozott az apám. Valami annyira ragyog belőle, annyira hiteles, annyira másképpen tud szeretni, annyira másképpen tud megbocsájtani, hogy ez engem is magával ragadott. Hát valahol erről van szó. Hogy úgy ragyogni az emberek között, hogy ezt valahogy megérezzék. És ezért ez egy óriási dolog. És persze ti is ismeritek valamennyire ezt a családot, majd látjátok őket, de ez egy óriási dolog, hogy azt mondta, hogy én ezt nagyon-nagyon szeretném. Szeretnék elindulni ezen az úton, még nem biztos, hogy mindent értek, de ez számomra fontos. Hát adja meg az Úristen nekünk is, hogy kilépve sokszor ebből a megfáradtságból, elkeseredésből, vegyük komolyan, egy olyan Istenünk van, aki kiválasztott minket, igen mondhattunk rá, Jézus Krisztusban megbocsátja a bűneinket, nézhetünk úgy magunkra, mint Isten megváltott gyermekeire, akire ő szeretettel néz, és ha más gondolatok jönnek, akkor ne ezzel foglalkozz, Isten gyermeke vagyok. Szeret az Isten, és szeretne felhasználni az ő szolgálatában. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, egyedül te látod, hogy bármennyire is erőlködtem az én gyarló szavaimon keresztül, mennyire tudtad továbbadni a te igédet, üzenetedet. Én azt kérem tőled, hogy ezek a kilőtt nyilvesszők érkezzenek meg emberi szívekbe. Törjék át talán azokat a falakat, amiket mi magunk építettünk. Talán a saját tehetetlenségünknek a falai ezek. Talán a saját önvádainknak a falai, szomorúságainknak a falai. Érkezzen meg a te evangéliumod a mi életünkbe. Adjon ott a mi szívünkbe gyógyulást, hogy tudjunk valóban ragyogni. Hogy ragyogjon rajtunk az, hogy hozzád tartozunk és a tieid vagyunk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.